és saját zenei válogatásából játszottuk. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 Jazzin.
Elég sok közlekedési info érkezett, az M5 bevezető már az Ecseritől áll, írja a kedves hallgató, illetve baleset történt a Szent Mihályi úton Újpest központ felé, az M3-as csomópont közelében, a Fazekas sornál a belső sáv nem járható, és ami fontosabb, az Erzsébet hídon Pest felé baleset okoz torlódást, a Hegyalja úton is akadozik az előrejutás a híd előtt, tehát aki Pest felé szeretne jutni, ne a Hegyalján és az Erzsébet hídon próbálja ezt meg.
Az önkritika az út felfelé. Millás reggeli.
Na hát bajban van a Dunafer. Az elmúlt hetekben, talán hónapokban számos oldalon lehetett olvasni azt, hogy milyen nehézségek érintik a Dunafert, amelyhez mindenképpen kapcsolódik az, hogy a gyár gondban, az a nyilvánvaló tény, hogy a gyár gondban van, annak nagyon komoly hatása van Dunai városra és közvetlen térségére is. A Dunaferről fogunk most akkor beszélgetni Csiki Gergellyel, a Portfolio.hu vezető elemzőjével. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat én is!
Mi a helyzet a Dunaferrel? Csőd közeli helyzet van, mire lehet számítani?
Ugye nem ismerjük a pontos számokat, csak abból sejtjük, hogy nagy a gond, hogy most már az 5. hónapja, tehát a szeptemberi bérekkel kezdődött, és most legutóbb éppen a januári béreknél is ugyanez volt a helyzet, hogy nem fizette ki teljes összegben, tehát a munkatörvénykönyvének megfelelő módon a 10-éig, a fizetés napig a Dunafer a dolgozóinak a bérét, csak nettó 200 000 forintig részletben, a maradék részlet pedig a 20-a környékén minden hónapban. Későbbiekben, ami arra utal, hogy így egyfajta likviditási válságban van a cég, most már elég tartósan. Egyébként a cég nehéz helyzete nem újdonság, gyakorlatilag 2019 eleje, most már lassan 2 éve a Dunafer saját bevallása szerint is nehéz a helyzet, de pontos számokat nem tudunk, mert a legutóbbi pénzügyi beszámoló az 2018-as.
Összefoglalod, hogy ki itt a tulajdonos, illetve hogy mi okozza a fő problémát? Ugye ez már a koronaválság előttre nyúlik vissza, tehát hogy miért az üzleti folyamatokban mi változott meg, hogy ennyire rossz a helyzet, illetve hogy eddig vajon a meglehetősen jó magyar-orosz kapcsolatok ellenére nem sikerült megoldást találni állami szinten?
Igen, ez egy nagyon fontos aspektus, amire rákérdeztél most, ugyanis az elmúlt néhány évben nyilvánvaló volt, hogy ki a végső tulajdonos, a kormány, a magyar kormány, hogyha a Dunafer ügyében akart egyezkedni, akkor a Nyeseconom bankkal, az Orosz Állami Fejlesztési Bankkal, ennek a képviselőivel egyezett, volt, amikor ide utaztak, volt, amikor nagy felújítás volt, akkor itt volt az elnök helyettese is, tehát akkor még egyértelmű volt, hogy ki a végső tulajdonos. Most ez nem annyira egyértelmű, ugyanis az elmúlt másfél évben a magyar kormány a Dunafer ügyében úgymond csendben van, nem aktivizálta magát annak ellenére, hogy a korábbi években ez rendszeresen tapasztalható volt, és ugye a végső tulajdonos sem képviselteti magát a Dunafer vezetésében, a cég működésében, ezért állhatott elő az a helyzet, ami egy kritikus ponttá vált tavaly év végére, hogy nem volt és nincs most sincs igazgatósága és felügyelő bizottsága a Dunafernek, azért, mert az elmúlt néhány igazgatósági ülésen a Stayhold Limited, amin keresztül a végső tulajdonos képviselt magát, nem vett részt, és nem tudtak döntéseket hozni, nem tudták feltétlenül az igazgatósági tanácsot, és a felügyelő bizottságot sem, és akkor itt jött a képbe a kisebbségi ukrán tulajdonos, Tatjana Teruta, aki a Terutának a lánya, aki egyébként most nem tudja ellátni a cég képviseleti jogokat, és ezért a lánya látja, hogy gyakorlatilag látva a nehéz helyzetét a Dunafernek közben lépett és aktivizálta magát, és saját igazgatóságot akart kinevezni, ami elég kicsúszódott tavaly decemberben ez a fajta ellentét. Szóval visszatérve, igen, azért érdekes egyébként a kormány hozzáállása, mert az elmúlt években, amikor nehéz helyzetben volt, kezdjük azt 2013-mal, azonnal aktivizálta magát, és rendszeresen felmerült, hogy akkor most az állam közbe lép és bevásárolja magát a Dunaferbe, vagy akár államosítja is teljes egészében, és átveszi a Vasműt. Nyilván azért, mert ő is látja, hogy ennek a térségnek a meghatározó foglalkoztója, ugye itt közvetlenül közel 5000 ember megélhetéséről beszélünk, de itt több 10000 embernek a megélhetéséről van szó közvetett módon. Azonban az elmúlt időszakban látványosan távol maradt a kormány, most már inkább azt mondja, hogy offshore tulajdonban van a cég, és nem tudni a valódi hátterek, a hátterét, a tulajdonosi hátterét, lehet egyébként a kormány sincs tisztában ezzel, vagy a kormány is elbizonytalanodott, vagy csak tudatosan távol marad. Az egyébként megfigyelt, hogy tavaly 2019 októberre, 2020 elejétől van ez az álláspontja a kormánynak, ugye azóta egy dolog változott közvetlenül, vagy nyilvánvalóan a térségben, hogy nincsen most már fideszes kormánypárti vezetés.
Nagyon érdekes, amit mondasz, hogy Magyarország egyik legnagyobb cégéről van szó, ugye, és ahogy mondtad itt, valószínűleg az ország is megérezné azt, hogyha bedőlne a cég.
Így van, a napokban, vagy néhány héttel ezelőtt a KRTK, a közgazdászinak a munkatársai írtak erről egy kiváló anyagot, és abban bemutatták, hogy gyakorlatilag összefonódott, ugye ezért is jött létre a város, Dunapenterén húzták fel a gyárat 1960-ban, ne menjünk most annyira vissza, de azt mutatták be, hogy gyakorlatilag a térségnek a 40 Dunajváros munkavállalóinak 40-45%-át érintenék közvetlenül és közvetetten, és a térségnek is mintegy 25%-át bajba sodorhatja, hogyha végső soron a Dunafer nehéz helyzetbe és működésképtelen állapotba kerül. Nyilván ezen a mostani menedzsment, akinek egyébként a legnagyobb szakszervezet, a vasas szakszervezet a képviseleti jogát megkérdőjelezi, de mostani menedzsment törekszik arra nyilván a likviditási válságot kezelje, de úgy tudjuk, hogy a termelés nagyon alacsony szinten van, főleg amiatt, hogy nem tudnak teljesíteni, a beszállítók felé pénzügyi gondok vannak, nem tudnak fizetni. Volt azért fizetési meghagyás egy beszállítótól, és pont egy olyan környezetben nem tud a Dunafer látványosan pörögni, körülbelül 40-50%-os termelés szinten volt még néhány héttel ezelőtt a kapacitása, amikor egyébként óriási acélipari konjunktúra van, tehát az alternatív költség és a kieső nyereség is jelentős.
Ezt nem értem én, hogy igazából, hogyha kicsit gatyába ráznák pénzügyileg, akkor működhetne nyereségesen ezek szerint? Tehát nem az alapvetően az üzleti modellre vagy az iparági teljesítménnyel van a probléma?
Így van, most az üzleti modell az kérdéses, hogy mennyire hatékony, ugye főleg annak fényében az elmúlt években inkább lefelé tartottak a beruházások, tehát a fontos, kritikus beruházásokat elvégezték a cégben, az a modernizáló fejlesztések egyáltalán nem történtek. Ja, most a Dunafer vezetése ezt a válságkezelésben van gyakorlatilag most már közvetlenül fél éve. Kérdés, hogy a tulajdonos mikor lép a színre, ha egyáltalán a színre lép, mit ugye a háttérben vannak olyan hírek, a Evgenij Tankievics általános vezetőgazgató helyettes, aki most operatív szinten irányítja a céget, azonban ugye már nem vezérigazgató tavaly ősz óta, ő tett utalást hónapokkal ezelőtt már, és azóta is folyamatosan, hogy hamarosan jön egy stratégiai befektető, vagy tulajdonosi, vagy más együttműködési szinten. Most legutóbb arról voltak hírek, hogy a Liberty Steel Európában látványosan terjeszkedő nemzetközi cég érdeklődik Dunafer eszközei iránt, és erről például Szijjártó Péter tett közé egy Facebook bejegyzést, hogy tárgyaltak ennek az elnökével, de azonban nem neveztették, hogy éppen most a Dunaferről lenne szó. És más kérdés, hogy ez a megmentő ugye az elmúlt években látványosan terjeszkedett Európában, de alapvetően újra struktúrálta a cégeit, amikor megjelent. Ez a megmentés mennyire lenne valójában megmentés, és mit tartana meg a jelenlegi működésből. Ugye most 4500 emberről beszélünk közvetlenül, annak a folyékony fázis, tehát a kohó működtetése és a folyékony fázis 1500-2000 embernek ad munkát. Kérdés, hogy mit fognak kezdeni ezzel a jövőben.
Tehát a stratégiai cégről van szó, ez biztos. Gábor kérdése mögött talán az rejlik még, hogy mennyire van jövője ennek a típusú nehéziparnak? Tehát lehet, hogy itt nem csak az üzleti tervet és az eredményességet kell nézni, hanem azt is, hogy alapvetően ez mennyire rentábilis dolog itt Közép-Európában.
Így van, mert ugye amikor kezdődött a Dunafernek a legutóbbi kori válságot 2012-13-ra megyünk vissza, amikor kormány is megjelent azonnal egyfajta felvásárlási ajánlattal, azóta húzódik ez a helyzet, és már azóta mondom, hogy azért gondoljunk bele, hogy mennyire lehet versenyképesen előállítani vasat és acélt Magyarországon, ugye ez mi kell, olcsó energia, szaktudás és olcsó input ár, amit egyébként Ukrajnából hozott eddig az IRC Dunaszer, és az most elakadóban van. Tehát kérdés, hogy ez a fajta válság már hosszú ideje elodáztatlanak látszik. Kérdés, hogy a kormány erre mennyire készült fel, hogy ugye kiváltsa az esetlegesen folyamatosan leépítő, amit egyébként az elmúlt 15 évben gyakorlatilag lefeleződött a Dunaszernek az állománya, és hogy ennek a további esetleges elbocsátási hullámnak hogyan tud támasztani a térség többi foglalkoztatója, ugye, és az elmúlt években ebben az irányban nem láttunk előrelépést, most talán lesz egy 2-3 év múlva, amikor az SK Innovation ugye Iváncsára felhúz egy óriási üzemet. Kérdés, hogy ez mennyire tudja felszínni az esetlegesen elbocsátandó dunaszeres kollégákat, akik egyébként azért értékes szaktudással rendelkeznek, mert az ország egyetlen acélműve működik még Dunaújvárosban.
Hát az biztos, hogy egy nagyon érdekes történet, nyilván egy kicsit beárnyékolja most minden más, amivel akut kell foglalkozni az országban, de mivel ekkora volumenű cégről van szó, és ilyen fontos lehet az ország számára, vagy ilyen fontos az ország számára, ezért biztos, hogy foglalkozni kell vele. És mi is fogunk. Köszönjük szépen neked, majd folytatjuk innen a történetet.
Rendben, köszönöm. Sziasztok.
Szia, szia. Csiki Gergővel beszélgettünk a Portfolio.hu vezető elemzőjével a Dunafer történetéről, egyáltalán a kilátásairól a társaságnak. Hát sok mindent nem tudni arról, hogy mi fog történni vele, de az biztos, hogy az egész országot és talán még a régiót is meghatározza az, hogyha a társaság ennél komolyabb bajba kerül. Most folytatjuk hírblokkal, Czoller Andi elmondja a legfrissebb információkat, utána pedig jövünk vissza magyar GDP, eurozónás infláció, amerikai munkaerőpiac, majd létesítmény gazdálkodás következik, költségcsökkentés és üzemeltetési hatékonyság, nagyon érdekes történet. 4 autó koccant az Erzsébet hídon, tehát ott biztos, hogy nagyon nehéz lesz a közlekedés, a bejutás, már a hegye olyan is torlódás tapasztalható.
Ezt tudtad?